Adatainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok és Izrael éjszaka 4 olajraktárat és egy logisztikai központot támadott az iráni fővárosban, Teheránban és környékén, közölte egy iráni tisztviselő. A teheráni kormányzó közlése szerint a fővárosban az ellátás ideiglenesen szünetel. Az 5 létesítmény megrongálódott, de a tüzet ellenőrzés alatt tartják, számolt be az állami televízióban a Nemzeti Kőolajtermék forgalmazó vállalat vezetője. Hozzátette, hogy a támadásban 4 alkalmazott életét vesztette. A cégvezető azt is közölte, hogy Irán elegendő üzemanyagtartalékot tart országszerte raktárakban. Korábban nem támadott iráni célpontok elleni csapásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy kormánya megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással számol. Az amerikai elnök szerint Irán a folyamatos amerikai-izraeli katonai nyomás hatására visszafogja a szomszédos országok elleni támadásokat. Előzőleg Masoud Pezeshkian iráni államfő bocsánatot kért és azt ígérte, hogy leállítják a környező államok elleni támadásaikat. Súlyos humanitárius helyzet van kialakulóban a Közel-Keleten az Irán elleni háború, valamint az Izrael és a libanoni Hezbollah milícia közötti harcok hatására, jelentette ki az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Libanonban már csaknem 100 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, miközben több tízezer ott élő szíriai kénytelen volt visszatérni Szíriába, noha az ottani állapotok még nem alkalmasak a fogadásukra, írja a Magyar Hírlap. A szervezet szerint Iránban is mintegy 100 000 ember menekült el lakóhelyéről a konfliktus első napjaiban. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légi offenzívát indított Irán ellen, amire a héten az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síta milícia rakéta és drón támadásokkal válaszolt Izraellel szemben. Viszont Izrael is rendszeresen támadja a Hezbollah infrastruktúráját, általában előtte lakóhelyük elhagyására szólítja fel tömegesen a támadni akart terület lakosait. Imran Riza, az ENSZ libanoni humanitárius koordinátora elmondta, Libanonban jelenleg mintegy 100 000 ember húzza meg magát 477 közösségi menedékhelyen. További 57 menedékhelyen még van kevés hely, de ezek gyorsan megtelnek, tette hozzá. A kitelepítési utasítások pánikot és közlekedési torlódásokat okoztak, mert sokan nem tudják, hová meneküljenek. Szükség esetén fellép a kormány a magas üzemanyagárak ellen, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, egyelőre nincs napirenden üzemanyagár stopp bevezetése, de ha elviselhetetlenné válnak az árak és a magyar gazdaság egyensúlya megrendül, akkor kész az állam beavatkozni. Országos razzia indul hétfőn. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az ORFK a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viselését ellenőrzik a rendőrök. Március 23-ától igényelhető az 5+5 millió forintos hitel és támogatási konstrukció az éttermek számára. A részletek már elérhetők a hitelt nyújtó Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludi Program weboldalán. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de helyenként időszakosan felhősebb is lehet az idő. Hajnalra foltokban átmenetileg pára köd képződhet. Csapadék továbbra sem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól már helyenként megélénkülhet a délkeletire forduló szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban ennél kisé enyhébb is lehet.
Est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A jó Isten velünk van, úgy tűnik még megmaradunk. Interjú Galvácsi Kovács Évával, a washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével fennállásuk 75. évfordulója alkalmából. Február közepén ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a washingtoni Magyar Katolikus Közösség. Ez alkalomból kerestük meg telefonon Galvácsi Kovács Évát, a helyi közösség vezetőjét, társvezetőjét, hogy számoljon be a megemlékezésről. Szeretettel köszöntelek a vonalban, Éva. Mi is egyben évfordulót ünneplünk, ezért a tegezés. Pontosan 20 éve ismerkedtünk meg Washingtonban. Szeretettel köszöntelek a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm szépen, Viki, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Jeles évforduló ez a 75. Valójában ezt köthetjük egy konkrét dátumhoz? Pontos ez a megállapítás?
Igen, 1951-ben érkeztek Washingtonba, a fővárosba, magyarországi piaristák, miután ott a szerzetes rendeket Magyarországon feloszlatták, és itt alapították meg az első állandó rendházat, amely utána észak-amerikai működésének a bázisa lett a piarista rendnek. Ez a washingtoni rendház nem csak a rendtagjainak képzését szolgálta, hanem fontos kulturális és vallási csomóponttá is vált itt a magyar katolikus emigránsok, itt élő magyarok számára.
75 év nagyon hosszú idő egy közösség életében. Viszont, hogyha összehasonlítjuk Cleveland vagy más nagy magyar közösségek történetével, ez, hát ha megengedhetjük magunknak, viszonylag rövid időnek tűnik. Mi az oka, hogy formálisan 1951-ben alakult meg a közösség?
Igen, valóban rövidebb idő áll mögöttünk, viszont a többi magyar lakta területekre, a keleti parton, és azt hiszem, hogy a nyugati parton is munkás emberek érkeztek már a 19. század végén. Ide nem. Itten talán a 30-as évek végén, 40-es években érkeztek egyetemi tanárok esetleg, diplomaták, de számottevő magyar lakossága nem volt a fővárosnak. Amikor a piaristák megérkeztek, akkor is csak értelmiségi emberek voltak, és ők túl kevesen is voltak, és nem volt igényük arra, hogy templomokat építsenek, mint ahogy az történt Clevelandban, meg New Jerseyben, New York államvárosaiban. Ezért aztán a szerzetesek köré gyülekező katolikus magyarok közössége csupán 51 után, az 50-es években alakult ki. Akkor szerveződtek így közösséggé. Havi egy magyar mise volt, és mai napig is ugyanezt a hagyományt őrizzük és tartjuk.
Tekintsük át, Éva, ennek a 75 évnek a legjelesebb állomásait, a történetét.
Igen, kezdődött egy kis csoporttal az 50-es évek elején, majd 56-ban, akkor a forradalom után sokan érkeztek ide is, de akkor is főleg értelmiségi emberek, és akkor alakultak igazi közösségi, akkor lett bejegyezve, nevet is kaptak, Mindszenti Társaság volt egy ideig, aztán más név alatt működött, majdnem 55 évig. És hát akkor 2005 karácsonyán az akkori vezető hölgy elköltözni készült innen, és az adventi mise után az agapén bejelentette, hogy nem lesz többet magyar mise Washingtonban, mert ő elköltözik. És történetesen pont azelőtt néhány hónappal érkezett Magyarországról, Budapestről két ferences atya, egyikük Bagyinszky Ágoston atya, aki elvállalta a novemberi misét, és elvállalta volna minden havi egy magyar misét. És akkor ennek úgy tűnt, hogy vége szakadt ennek a hosszú hagyománynak. Akkor az úgy alakult, hogy én megkérdeztem egy ugyancsak cserkész anyuka barátnőmet, hogy segít-e ezt valahogy folytatni. És egy címlistával a kezünkben hagytuk el ezt az ominózusnak vélt agapét, majd egy hónapos kimaradás után, pontosan 2006. február 3. vasárnapján indult újra, új név alatt, új bejegyzéssel, de hát a korábbi emberekkel a hagyományos havi egymise. Ágoston atya mellénk állt, és tulajdonképpen a közösség is mellénk állt, segítettek helyszínt találni, ami úgy sikerült, hogy a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában, ami tulajdonképpen Amerika legnagyobb katolikus temploma, ott kaptunk egy helyet, egy nagyobb kápolnát, és ott folytatódott a havi egy magyar misénk.
A piarista atyák meddig vezették a közösséget?
A piarista atyák azok vezették a 60-as évekig, akkor aztán ők is szétszélettek, meghaltak, és valamikor a 60-as évek végén, mivel hogy itt helyben már nem volt magyar pap, New Jersey-ből, Passaic-ból és New York-ból jártak ide felváltva ugyancsak piarista mustos atya és a ferences csorbadomonkos atya. De hát ők is idősödtek, és akkor hívták ki Budapestről a két fiatal ferences atyát, és így került aztán velünk kapcsolatba Bagyinszky Ágoston atya, és ő néhány év múlva aztán itt folytatta a tanulmányait Washingtonban, tehát ő itt lakott helyben nekünk, ő ezért 2015-ig állandó papunk volt.
Közben egy mérföldkőhöz is érkeztünk, mert a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás bazilikában épült egy magyar kápolna is. A hívek, az egyház és az állam, magyar állam adományaiból.
Igen, 2015. augusztusában szentelték fel a kápolnát, de a mi helyszínünk megmaradt, mert az egy olyan pici kápolna, azt mondja a bazilika rektora, hogy az az utolsó, az altemplomba. Több hely nincs, tehát mi kaptuk meg a legutolsó helyet. Olyan pici, hogy oda körülbelül 5 ember fér be, nem is lehet padokat betenni, tehát azt mi, hogy is mondjam, rossz kifejezéssel arra használtuk, vagy használjuk időnként, hogy rózsafüzért imádkozunk, meglátogatjuk. Most volt a tavaly a 10. évfordulója a kápolna szentelésnek, a nagy szép ünnepi szentmise volt, Fábri Kornél püspök úr ide látogatott, ő mutatta be a misét. 2015-ben Ágoston atya visszament Budapestre, és mi úgy beleszoktunk ebbe a kényelmes állandóságba, és egyszer csak ott maradtunk pap nélkül. Akkor már az idős atyák már nem voltak, se New Yorkban, se Passaicban, és ez alatt a 10 év alatt kialakult a paphiány tulajdonképpen Amerikában is, és a Kárpát-medencében is. Tehát nem volt olyan könnyű minden harmadik vasárnapunkra papot szerezni. Akkor pont itt tanult Bona Richard atya Clevelandból a Katolikus Egyetemen, ő segített be, akkor megismerkedtem egész véletlenül Őrsi László atyával, aki akkor még aktív professzora volt a Georgetown Egyetemnek. Összebarátkoztam vele, és felajánlta, hogy ha mi vállaljuk a szállítását, akkor ő elvállalja a miséinket. És akkor, amikor tudott, mi elmentünk érte, elhoztuk, és elmondta a misét. Ha ő nem ért rá, akkor néhány évig itt volt Monsignor Forró József, vagy a vatikáni diplomata. Ő is kisegített minket. Akkor kisegített minket Csete Ivány atya Észak-New York államból. Nagyon sok jó papot ismertünk meg ez alatt az idő alatt. Bezárják a templomokat 20 tavaszán, de akkor Stefán atya, aki Németország Berlinből jött ide tanulni, őt már felszentelték, ismert minket, mert diakonus korában is látogatta a miséinket, és őt egy marylandi plébániához helyezték ki, és amikor újra nyitották a templomokat, Meghívott minket, hogy legyen a misénk az ő akkori plébánia templomában, mert az egy nagy templom, és akkor még fennálltak ezek a megszorítások, hogy csak minden második padsorban volt szabad ülni, tehát attól tartottunk, hogy a kápolnában nem fog senki visszajönni, mert túl kicsi. Úgyhogy azóta ez volt, már nem is emlékszem, hogy mikor nyitották újra a templomokat, de azóta itt vagyunk Maryland államban, az egy nagy templom, legalább 500 férőhelyes, nagy-nagy templom, nagy parkolóhelye van, tehát az sem gond a híveknek, és van ilyen közösségi termük is, jól elférünk, és mindenki megszerette ezt a templomot. Tehát itt megint van egy ilyen állandósági érzésünk, mert Stefán atyát utána elhelyezték más helyre, de ő ide visszajár minden harmadik vasárnap.
Érdekes általában véve a más magyar közösségek saját templomaihoz képest, hogy a washingtoni közösség végül is ilyen vándorközösség, és ez talán az előnye is, hogy nem kell megküzdenie templomainak elvesztésével, hanem dinamikusan alkalmazkodik az adott körülményekhez.
Igen, te azt mondod, hogy dinamikus, mi azt mondjuk, hogy állandó kihívással küzdünk, mert hol papunk nincs, hol helyszínünk nincs, de a Jóisten velünk van, úgyhogy megértük ezt a 20 évet, úgyhogy tulajdonképpen a közösségünk számban növekedett. Az utóbbi 2 év alatt majdnem duplájára nőtt a mise látogatottság.
Ez lenyűgöző eredmény.
Igen.
Ahhoz képest, hogy általában mondjuk, amikor korábban is beszélgettünk találkozásaink alkalmával, vagy más magyar közösségek történetét is látva, azért 20 évvel ezelőtt nem volt ennyire derűs a jövőkép az adott közösségekben, hogy igen, még a jövőben is táplálni fogja új bevándorló közösség a régebbi közösség tagjait.
Igen, ezt köszönhetjük Forrai Tamás jezsuita atyának is, aki azt ajánlotta, hogy kérdezzük meg a közösséget, hogy van-e jövőképe, hogyan látjuk magunkat 5 év múlva. És akkor elkezdtünk egy beszélgetéssorozatot 2024. januárjában, és valóban így ezt vetettük fel, hogy akarunk megmaradni, és ha akarunk megmaradni, akkor mi a teendő? Hogyan tudjuk megvalósítani a közösségépítést? És 3 hónapon keresztül folyt ez a beszélgetés. Nem tudom megmagyarázni, de jöttek fiatalok, jöttek cserkészülők gyerekekkel, jöttek követségi alkalmazottak is családostól, gyerekekkel, és akadt egy fiatal hölgy, aki elvállalta a gyermekfoglalkozást, és mise alatt van gyerekfoglalkozás. Akkor volt első áldozás. 4 első áldozás az utóbbi néhány év alatt. Bérmálás. Tehát úgy érzem, hogy élünk.
Ez valójában reményt ad a jövőre is, hogy növekednek a számok, a keresztelők, az első áldozás, bérmálkozás terén, ez mind azt mutatja, hogy a közösségben van életerő, és úgy tűnik, hogy jövőkép is.
Igen, és ezelőtt 2 évvel 3-an voltunk így társvezetők, hogy úgy mondjam, mind a 2 társam kiesett, mind a 2 egészségi okokból, és tudtuk azt, hogy meg kell fiatalítani a vezetőséget, be kell vonni fiatalokat, úgyhogy egy munkatársam már volt akkor, tehát akkor a 2 régi munkatárs kiesett, 2 maradtunk, és jól dolgozunk egymással. A nagyon jó hír az, hogy néhány héttel ezelőtt György Cilinek hívják a munkatársamat. Került Cili mellé egy ugyancsak cserkész anyuka, és neki jó barátnője, úgyhogy ez is szépen kialakult. Tehát van remény arra, hogy valamikor én is vissza tudok lépni ebből az állásból, mert tulajdonképpen már egy jó néhány éve a nyarakat Magyarországon töltöm, és akkor is, aki távirányítva tudok munkát végezni. De alakult, szóval a Jóisten mellettünk van, és úgy tűnik, hogy még megmaradunk valamennyi ideig. Az asszimilálódást azt gondolom, hogy nem lehet elkerülni, de most még nem fenyeget.
Ennek a helyi magyar közösségnek érdekes szerepe van abból is, hogy ugye az Egyesült Államok fővárosában található, ahol a magyar állam nagykövetsége is van, számosabb a diplomáciai közösség, és más felekezetek is jelen vannak. A katolikus közösség milyen kapcsolatokat ápol ezekkel a valóságokkal?
Hála Istennek, nagyon jó testvéri kapcsolatban vagyunk a református gyülekezettel. Évente együtt imádkozunk, januárban van az ökumenikus imahét, akkor felváltva hívjuk meg egymást közös istentiszteletre, és el is járunk egymás istentiszteleteire. Nem csak azok, akik vegyes házasságban élnek, hanem mi például mind a ketten katolikusok vagyunk, és rendszeresen látogatjuk a református istentiszteletet, és náluk minden negyedik vasárnap van az istentisztelet. Jó kapcsolatunk van a többi washingtoni magyar intézménnyel, és a nagykövetséggel is. Nagykövetség katolikus alkalmazottai járnak, sőt, nem csak a katolikus, hanem református alkalmazott is jár a szentmiséinkre.
És ugye itt meg kell említenünk azt is, hogy a washingtoni magyar katolikus közösség betagozódik az amerikai magyar plébániák katolikus közösségek nagy hálózatába is.
Igen, mi bekopogunk mindenhova, és tartjuk a kapcsolatot Kis Barnabás atyával, aki a magyar katolikusok püspökének az észak-amerikai delegátusa. Vele is jó kapcsolatunk van, és én elmentem a múlt ősszel a püspöki konferencia diaszpora találkozójára, tehát jelen vagyunk ott is. Számon tartanak itt Washingtonban, az egyházmegye etnikai közösségek regiszterébe felvettek minket úgy, mint magyar közösség. Tehát itt számon tartanak etnikai közösségként.
Térjünk ki arra, hogy hogyan ünnepeltétek ezt a 75. évfordulót február 16-án?
Illetve 15-én. Csak úgy, hogy megemlékeztünk róla. Érdekes volt, hogy amit itt beszéltünk, azt felolvastam a mise után, még az áldás előtt, és utána nagyon sokan jöttek, és mondták, hogy ezt ki kéne küldjem, ezt, amit felolvastam, mert nem tudták, hogy ez így történt, nem tudnak róla. Legtöbbjük nem, nincs tudatában annak, hogy mitől vagyunk itt, és miért vagyunk itt, és hogy kerültünk ide.
Igen, hát ez nagyon fontos, ugye nem egy helyhez, egy templomhoz kötöttök, tehát így nehezebb talán megőrizni ezt a történelmi emlékezetet, de pontosan ezek az évfordulók lehetőséget adnak arra, hogy ezt a történetet felidézzétek, és továbbadjátok a fiatalabb nemzedékeknek.
Igen, igen.
Tehát az emlékezet megőrzése nagyon fontos.
Igen, nagyon fontos. És itten évtizedekről beszélünk, kevés évtizedről, nem úgy, mint a régi templomok, amiket még a 19. században, 20. század elején építették, nem beszélve a magyarországi, tudom, 1000 éves Pannonhalmáról.
Mit üzennél a jövőnek? Mi az a tapasztalat, amit átadnál a következő nemzedékeknek?
Hát az, hogy ne hallgassuk el, hogy katolikusok vagyunk, és van minden hónapban szentmise. Ha új emberekkel találkozunk, akkor ezt mondjuk el, a szórólapunkat tegyük oda mindenhová, és ha valaki betéved a templomba, akit nem ismerünk, akkor szóljunk hozzá, mutatkozzunk be, fogadjuk őket szeretettel. És akkor elmegy a hírünk, hogyha válaszoljunk a levelekre, mert sok levél érkezik az én személyes e-mailemre is, meg a közösségi e-mailre is, hogy vagytok, hol vagytok, kit leszek Washingtonban 2 hónapig, van-e magyar mise? Igen, lakást keresek, segítünk. Tehát befogadók legyünk. Bízunk abban, hogy megmaradunk. Nem szabad elveszteni a reményt, és bízunk abban, hogy megmaradunk.
Galvácsi Kovács Évával, a washingtoni magyar katolikus közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Most, amikor a ferences család 800 éves jubileumát ünnepeljük, Assisi Szent Ferenc 1226-os halálától számítva egy olyan imádságot szeretnék megismertetni veled, amelyet többnyire neki tulajdonítanak, noha eredete máshol keresendő, ugyanis ez Teréz anya és szerzetes közössége napi imája volt, s ma is nagyon ismert és népszerű. Tudom, hogy furcsa egy olyan imádsággal emlékezni erre a jubileumra, amit valójában nem Szent Ferenc atyánk írt, de majd meglátod, nem véletlen, hogy neki tulajdonították, és mennyire tükrözi az ő szemléletét. Az ima így szól. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen. Ez az imádság nem csupán szavak sorozata, hanem hitünk eszenciája. Bár történelmileg a 20. század elejére datálódik, először 1912-ben bukkadt fel Franciaországban, Assisi Szent Ferencnek való tulajdonítása nem véletlen. Ferenc életében maga is a béke és a jóság nagykövete, így követőinek, a ferences családnak a jelmondata is ez a két szó. Isten szegény kéjének életében a gubbiói farkassal kötött testvéri szövetségtől kezdve a szaracén szultánhoz intézett békeküldetésig számos momentum utal arra, hogy számára nagyon fontos volt a béke, a békesség keresése. Kedves barátom! A jubileum évében ez az imádság hidat ver Ferenc kora és a miénk között, arra hívva minket, hogy váljunk a béke aktív eszközévé, különösen a világunk mostani történései miatt. Most a sok békétlenség és háborúk árnyékában ennek különösen nagy jelentősége van. A római katolikus teológia szívében áll a koinónia, a közösségi szeretet, amelyet Szent Pál leveleiben és a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium konstitúciójában is megtalálunk. Az imádság nyitósora, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, visszhangozza Krisztus szavait. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez nem passzív béke, hanem aktív küldetés. Magyarországra a ferencesek már valószínűleg Ferenc életében, de néhány évvel a halála után biztosan megérkeztek 4. Béla király hívására. Évszázadokon át a tatárjárás, a török hódoltság, vagy a háborúk alatt vigasztaltak, hitet vittek a kétségbeesésbe. Kedves barátom! Ferenc számára a béke nem elvont eszme volt, hanem élő valóság. Ez a Pax et Bonum, béke és jóság, mindennapi üdvözlés, ami a ferences lelkiséget áthatja, nem a világ meghódítása, hanem a szív meghódítása. Inkább én vigasztaljak, mint hogy vigasztaljanak. Ebben áll Ferenc tökéletes örömének titka. A legnagyobb öröm, ha szegényként, fázva, megverve is kitartunk. A ferences lelkiség az önmegtagadásban találja meg a szabadságot, a kenózisban, Krisztus önkiüresítésében. Az imádság zárása, önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat, ez a ferences paradoxon. A semmi birtoklásával birtokoljuk az örökkévalót. A ferences lelkiség univerzális testvériséget hirdet, ahol széthúzás van, oda egységet, ahol tévedés, oda igazságot. Ezek nem emberi erények, hanem Isten rajtunk keresztül megvalósuló tervei. Ferenc a madaraknak prédikált, a leprásokat ölelte, az imádság ezt a radikális szeretetet kéri számunkra, ami mindenkit testvéré tud tenni. Kedves barátom! 800 éve a ferences lelkiség újra és újra ezt súgja. Legyünk békességszerzők, akik a széthúzás világában egységet teremtenek. Imádkozzunk naponta ferences módon, ne csak szavakkal, hanem tetteink által. Ahol szomorúság lakik, oda örömet vigyünk mosolyunkkal. Ahol kételj, oda hitet példánk által. Kedves barátom! Ez az imádság, bár nem Ferenc írta, csak neki tulajdonítják, lehetne akár a ferences lelkiség modern himnusza is. Kívánom, hogy az imádság szavai teljesüljenek be életedben. Pax et bonum, ferences köszöntéssel köszöntelek téged, és szeretteidet egyaránt. Ölel, barátod!
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Thank you.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban ez alkalommal Nagynév Farkas Anita alkotófejlesztő meseszakpedagógussal beszélgetünk a mesék erejéről. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Zaj Orsolya régész történész hivatásának sokszínűségéről, kutatási területeiről és a női viselettörténetről mesél. Két órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Árvai Ferenc Egri egyházmegyei karitász igazgató nagybőjti elmélkedését hallják. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban a Mosolyműhely Egyesületet mutatjuk be. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. A mai adásban dr. Simon Rékával a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályvezetőjével beszélget a leukémiáról, Bétót Erika a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Refidimben nem volt ivóvíz a nép számára. A nép szomjas volt, s azért zúgolódott Mózes ellen. Miért hozták ki bennünket Egyiptomból, kérdezték. Talán azért, hogy gyermekeinkkel és állatainkkal együtt szomjan halljunk. Olvasom a kivonulás könyvében. Titokzatos dolog a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, készen arra, hogy tisztára mossa mindazt, ami bepiszkolódott, és felüdítse a szomjazót. És ugyanakkor kifürkészhetetlen, nyugtalan, telve talánnyal és erőszakkal a pusztulásba akar rántani. Találó képe azoknak a titokzatos ős okoknak, amelyekből az élet fakad, és a halál integet felénk, képe magának az életnek, mely olyan világosnak látszik, és ugyanakkor mégis olyan rejtvényszerű. Így aztán értjük, miért teszi meg az egyház a vizet az isteni élet a kegyelem jelképének és hordozójának. A keresztségből egykor új emberként jöttünk elő, újjászületvén vízből és szentlélekből, miután a régi ember a vízben elpusztult, meghalt. És keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb és bal vállunkat szentelt vízzel, az őselemmel, azzal a rejtvényszerű, tiszta, egyszerű és félelmetes elemmel, mely a természet feletti életelemnek, a kegyelemnek jelképe és eszköze. És Istenünk, te láthatatlan erőddel, szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz, s a víz által számos tanítást adtál, hogy megértsük a keresztség kegyelmét. A te lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízzen által jelezted előre, hogy egyazon víznek titokzatos ereje vessen véget a bűnnek, és legyen az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, a vörös tengeren vezetted át Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent fiadra pedig, mikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje, majd midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt, és föltámadása után tanítványainak parancsba adta, hogy megkereszteljék azokat, akik hisznek benne.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el